a 10 parancsról gondolkodásunkban egyenként vizsgáljuk a konkrét isteni előírásokat. Minden egyes konkrét parancs az első parancsnak a részletezése. Az első parancs ugyanis azt mondja, hogy az embernek föl kell fedeznie az igaz Istent, és a vele való szövetséget kizárólagossá kell tennie. És ebből fakad az, hogy ezt az Isten kapcsolatot kell belevinnie a második parancs alapján az embernek a beszédébe, a harmadik alapján az ünneplésébe, a negyedik parancs alapján a szülőkkel való tisztelet viszonyba, az ötödik az életvédelmébe, a hatodik a másik nemhez való viszonyba, a hetedik az anyagi javakkal való kapcsolatba, és legutóbb azt láttuk, hogy az Istent fölismerő és az Istennel szövetségben élő ember az igazság szolgálatát, az igaz beszéddel képviseli az emberi közösségekben. Most tehát a kiinduló megállapításunk az, hogy a 9. parancs azt kívánja, hogy vigyük bele a házasság stabilitásába, felbonthatatlanságába az Istennel való kizárólagos közösségünket. A 9. parancs szó szerint azt mondja, hogy fele barátot, feleségét ne kívánd. A maga a megfogalmazás érthető egy Mózes korabeli ókori férfi jogú társadalom látószögében, de nyilván itt arról van szó, hogy a feleség se kívánja egy más nőnek a férjét, tehát hogy a fele barátot, házastársát ne kívánjuk. Így is tanítjuk most már a gyermekeket, tehát nem a szó szerinti bibliai értelmezésben, hanem a Bibliának, a lényegi mondani valójának értelmében. Tehát azt kéri a 9. parancs, hogy az Isten szerint élő ember tartós házasságban éljen, ne legyen az életében válás. Minden esetre tudjuk, hogy az ószövetségi időszak megengedte a válást. Nem tanácsolta, hanem megengedte, hogy zátonyra futott házasságokat ne tartsanak fönn az emberek, hanem a férfinak jogában állt egy vállólevelet kiállítva, jogi keretek között úgy elbocsátani a feleséget, hogy ő újra jogszerinti házasságot tudjon kötni. Most ezt a megengedő módot ugye Jézus visszavonta. Azzal a kiinduló ponttal, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza. Azt is mondta, hogy Mózes a ti kemény szívűségetek miatt engedte meg a válást, én pedig azt mondom nektek, így folytatta. Tehát saját isteni tekintélyére hivatkozik. Nem arra, hogy az Úr azt mondta, mint az ószövetségi hivatkozások, hanem saját tekintélyére hivatkozva mondja, én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, az házasságtöréshez segíti hozzá. Aki elbocsátott nőt vesz el, az házasságot tör. Tehát Jézus kiterjeszti a hűségnek a követelményét a férfiakra is. Most ezt a gondolatot ugye Szent Pálnál úgy látjuk, hogy ez egy szentség. A férfinak és a nőnek az élet közössége az egy szentség. Az Efezusi levélben ír erről Szent Pál, ahol a házasságot bemutatja a férfinak, a nőnek a kötelességeit egymás iránt, és így fejezi be, hogy nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Azt a szót használja, hogy nagy misztérium ez, és ez a szó, hogy misztérion, misztérium görög szó, ez ugye a latinban ez lett a szakramentum. Tehát nagy titok ez, ezzel azt mondja Szent Pál, hogy nagy szentség ez Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. És erről már emlékszem, hogy szó esett, de röviden felidézem, hogy miért is szentség a házasság. Azért, mert mint minden szentség, egy látható valóság által egy láthatatlan valóságot jelez és eszközöl. A legegyszerűbb példa a keresztség, hogy a látható dolog a vízleöntés, és a láthatatlan az, hogy az illető újjászületik és Isten gyermeke lesz. A láthatóság a házasságban a férfinak és a nőnek az egymás iránti odaadó elkötelezettsége, szeretete. A láthatatlan az, hogy ezzel megjelenítik Krisztusnak és az egyháznak a kölcsönös szeretetét, a tökéletes önátadását is, és a tökéletes másik elfogadását is. Tehát ezért szentség a házasság a mi felfogásunkban, mert az isteni életben való részesedésnek az egyik fontos lehetősége. A keresztény házasságban élők megjelenítik Krisztus és az egyház szeretet közösségét, és egyben részesednek is belőle. Ezt is mondtam már, de újra mondom, ez természet fölötti eszmény. Ez annyit jelent, hogy nem természetes, de nem úgy nem természetes, hogy az ész számára ezt nem lehet elfogadottá tenni, hanem úgy természetes, hogy beteljesíti az emberi észnek a határait is. Az emberi ész fölött áll, de az emberi ész ebbe belelát, és föl tudja térképezni a gazdagságát. Márpedig, hogyha ez természet fölötti eszmény, akkor csak természet fölötti eszközökkel lehet ezt megvalósítani és fenntartani. Majd a végén még ez a gondolat szóba fog kerülni. És fontos tudnunk, hogy az egyház történelem során ezt az eszményt ugye egy házasságkötési szertartás valósította meg, hogy eddig ők nem voltak házastársak, mostantól fogva házastársak, ott kellett egy liturgikus formula. És ennek a lebonyolításában igenis az egyház közösségének nagyon fontos szerepe volt. Már az első századokban az, hogy két rabszolga is házasságot köthetett, az egy óriási újdonság volt. Vagy egy szabad ember és egy rabszolga házasságot köthetett, óriási társadalmi falakat átütő és leromboló lehetőség volt. Később ez megismétlődött a középkorban, hogy a jobbágyok házasság kötéséhez is ragaszkodott az egyház, hogy azért, mert valaki szolga, attól még ugyanolyan természetjogi személy, mint a szabadnak született. Hát a társadalmi fejlődést ilyen módon azért aktívan elősegítette. Azután a következő lépés az volt, hogy beiktatták a szertartásba a tanúkat, hiszen ugye volt rengeteg úgynevezett klandesztin házasság, titkos házasság, hogy egy pap előtt a két fél házasságot kötött, de erről a társadalomnak nem volt tudomása. És milyen zűrzavart eredményezett ez, hogy megállapítani, hogy a gyerekek azok törvényes vagy törvénytelen gyerekek, hogy örökölhetnek vagy nem örökölhetnek. És mennyire kiszolgáltatott volt mindig a gyengébb fél, nyilvánvalóan a nő. És az egyház bevezette, hogy ez nem két ember magánügye, hanem ez szociális távlatú döntés. Ez az emberi közösséget is érinti. Legalább két tanú legyen, amelyik ezt a világ felé demonstrálja. És azután ugye bevezette az egyház, hogy az illetőknek a szabad döntésüket saját maguknak kell kimondaniuk. Jól lehet persze sokáig a szülők határozták meg, hogy fiam kit vegyél feleségül, lányom kihez kell hozzámenned, de mégis azzal, hogy ott a tanúk előtt az illetőnek saját magának kellett kimondania, hogy Isten színe előtt X téged feleségül veszlek, vagy hozzád megyek feleségül Y, ezzel mégis a szabad emberi döntés felé terelte az egyház ilyen módon a történelmet. Nos, tehát ez az egynejű felbonthatatlan házasság lett a keresztény házasság eszmény. Következő lépésben számba kell vennünk azt, hogy olyan korban élünk, amikor az emberek jó része nem e szerint gondolkodik. Tudomásul kell vennünk, látjuk, tapasztaljuk. Olyan korszakban élünk, és olyan történelmi kontextusban, amikor a szexuális találkozást azt két ember magánügyének tekinti a világ. Ez egy élmény, amiről kár lenne lemondani, ez egy olyan fogyasztási cikk, amihez ha hozzájutok, akkor miért hagyjam ki. Az alantasabb gondolkodásban ugye az szerepel, hogy csak az a fontos, hogy ne legyen nem kíván terhesség, meg ne legyen nemi fertőzés. Ha ezt technikailag megoldjuk, akkor két ember magánügye a szexuális kapcsolat. ha egy kicsit magasabb rendűen gondolkodnak, akkor azt mondják, hogy azért a másik személynek a kihasználása vagy megalázása se legyen benne. Minden esetre a világ a szexualitást úgy értelmezi, mint ami magánügy, aminek nincsen se társadalmi, se üdvösséget érintő természet fölötti következménye. Most ezt a gondolkodásmódot meg is ideologizálják, és nagyon szép érvekkel próbálják alátámasztani. Mérei Ferenc nagy tudású lélektanosunk volt, 1979-ben egyik cikkében ezt írta: a hűség fogalmának hagyományos jelentés tartalmát megkérdőjelezem. Ameddig szeretek valakit, ameddig a másik érdekel, fontos nekem, addig a hűség természetes. Amikor már nem szeretem, nem érdekel, akkor következik a hűség. Egy hagyományos felhívás arra, hogy akkor is ragaszkodjak egy emberhez, ha már nem kell nekem. Szorítsam magamban vissza az új keresésének vágyát, a spontaneitást, érzéseimnek, vágyaimnak az elfogadását, s tartsak ki a nem szeretett, az elunt, az el nem fogadott mellett. Ezt kívánná az embertől a hűség. Így gondolkodik a világ. És legyünk őszinték, ismerjük el, hogy ez a gondolkodásmód bizony behatol, beszivárog a keresztény fiataloknak a gondolkodásmódjába. Ők is kezdik azt mondani, hogy nem kell nekünk papír, szeretjük annélkül is egymást. Egyre többet tapasztaljuk, hogy kereszténységhez tartozó fiatalok még polgári házasságkötés nélkül is összeköltöznek, és elhiszik a világnak az üzeneteit, és boldognak hazudják magukat ebben az állapotban, főleg a nők, a kiszolgáltatottabbak. Ismerek olyat, aki évek óta ilyen kapcsolatban él egy nem keresztény férfival, nem mer teherbe esni, mert attól fél, hogy akkor a másik fél ez zokon veszi, hogy így akarja házasságba kényszeríteni. Naponta megjátsza a boldog embert, és közben pedig szétmorzsolódik a keresztény élete. Bizony a keresztény fiatalok között is megjelenik ez a, mondjuk ki, nevezzük nevén a dolgot, a felelősség kiiktatásának a gondolkodásmódja. Megjegyzem, hogy nem mondunk emberek fölött ki ítéletet, ez Istennek a joga. Az is igaz, hogy olyan embereket is ismerhetünk, akik végsőkig harcoltak azért, hogy a házasságuk fönnmaradjon, és a másik mégis ott hagyta őket, hajótöröttek. Ezt is el kell ismernünk, hogy sok ilyen jó szándékú ember van. És mégis ki kell mondanunk azt, a jelenség fölött ítéletet mondhatunk, hogy emberileg is nagyon sok problémába zavarja bele a válás az embereket, a vagyonmegosztástól a gyermekláttatásáig. Nagyon sok emberi problémát okoz, és nekünk, akik a keresztény eszményhez ragaszkodunk, meg kell próbálnunk érvelni, amellett, hogy ez a keresztény eszmény, ez igaz, sőt, megvalósítható. Itt az érvelni tudásunkban két lépcső van. Az egyik az etikai érvek felsorakoztatása, a másik pedig a hitbéli indokoknak a számba vétele. Az etikai érvekhez nyugodtan sorolhatjuk azt, hogy két félnek a személyi kibontakozását is jobban szolgálja a stabil intézmény, mint az intézmény nélküliség. Ha nincsen egy társadalmi liturgia, egy szertartás, ami által ők a világ szemében házastársakká válnak, akkor valóban a legelső komoly gondnál valamelyik fél lelkifurdalás nélkül kiléphet a kapcsolatból. De ha benne marad, és vállalja a küzdelmet, vállalja azt, hogy a társa beteg, vagy idegileg kimerült, vagy gyász, nehéz keresztjeinek a hordozásában segít neki. Tehát felelősség teljesen marad a másik ember mellett, az neki is jó, emberileg is, olyan értékeket fog kiépíteni, amelyekhez egyébként nem jutott volna hozzá. Tehát etikailag nyugodtan mondhatjuk, hogy helyes érv, hogy mind a két fél személyes kibontakozását jobban szolgálja a stabilitás, mint a bizonytalanság. A második erkölcsi év még súlyosabb ennél, a gyermek érdekét is ez szolgálja, hogy apa, anya szeretik egymást, és egy életközösségben, egy házasságban élnek. Megjegyzem, hogy kimutatott tény, hogy az úgynevezett élettársi kapcsolatokban sokkal kevesebb gyermek születik, mint a házasságokban. Nyilván azért, mert a nők nem mernek egy-két gyereknél többet szülni, mert attól félnek, hogy bármikor a férje ott hagyja őket egy másik nő kedvéért. És a harmadik etikai érv az, hogy a társadalomnak is az az érdeke, hogy a családok ilyen stabil közösségben éljenek, ne összevisszaságban. Legendaként szoktuk emlegetni, de ez történetileg is hiteles, hogy Karinti Frigyesnek az első házasságából volt egy gyermeke, feleségének, Arankának is az első házasságából volt egy gyermeke, és utána egy közös gyermekük is született, és egyszer nagy veszekedés van a gyerekek között, mi történik itt, kérdezi Aranka, és Karinti Frigyes ezt válaszolja, hogy az én gyerekem meg a te gyereked üti a mi gyerekünket. Tehát a társadalomnak nem érdeke az, hogy ilyen érzelmi és családokhoz tartozási szinteken is átívelően az emberek szétszabdaltságban éljenek. Na most itt az a fontos, hogy valaki ezeket az etikai érveket önmagára vonatkozóan belátja-e. Mert ezeket az érveket minden józanul gondolkodó ember belátja. Azt mondja, hogy igen, ez igaz, úgy általában a társadalomra, de én kivétel vagyok. Tehát az erkölcsös gondolkodásmód a mi felfogásunk szerint ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy nem vagyok kivétel. Tehát az általános igazságokat önmagamra merem és tudom alkalmazni. Itt az etikai érv halmaznál Szent Ágotai Jánosra utalok, aki nagyon szépen megfogalmazza evangélikus léttére a katolikus felbonthatatlan házasság eszményt. Ezt írja Élet és Irodalomban 1982-ben. Egyedül a jól kiegyensúlyozott és a felek kölcsönös bizalmára épült, egymáshoz minden tekintetben jól alkalmazkodó felek közötti állandó házasság teremtheti meg az ember méltóságát nem lealázó életet az élet későbbi szakaszában az öregségben. Emberré válásunk hozta magával monogám életformánkat, ettől el lehet rugaszkodni, sokan meg is teszik, de gyermekeiken túl saját veszélyükre és kárukra, hogy esetleg a jövőben ez másként lehetséges, elfogadom, de én a magam részéről nem kívánnám ezt megélni. Közösen megöregedni, ez is egy olyan erkölcsi érv, ami mind hozzá tud járulni az erkölcsi belátáshoz. No de hitbéli érveink is vannak. Ha a házasság a mi felfogásunk szerint Krisztus és egyház hűséges közösségének a leképezése, akkor kérem, a házasság az nem más, mint ugye, Isten hűségéből való részesedés. Isten hűségesen szereti az embert, akkor is, hogyha ő méltatlan hozzá. Akkor is elfogadja, lehajol, megbocsát, fölemeli, új életet, új esélyt ajándékoz neki. Aki házasságban él, ezt az isteni hűséget jeleníti meg, azzal is, hogy harcolni tud önmaga önzése ellen, azzal is, hogy megbocsátani tud. Milyen szép Szent Péternek a gondolata, hogy a nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Minden indulatot ki lehet engesztelni az esti imádkozással. Meg kell tanulni újra és újra adni, és elfogadni tudni. És közben persze imádkozni kell, bőtölni kell, szentgyónást kell csinálni, ahol az ember mindig a múltjának a bűneit leteszi, és Istentől új életet kap ajándékba. És a helyes szentáldozási technika is, mindig szoktam mondani, egy házasságban élőnek ennyit jelent, hogy amikor valaki megy sorba áll, megy áldozni, akkor gondolja ezt, hogy Istenem, az én férjem, feleségem, sokszor ideges, sokszor igazságtalan, de én nem így akarok viselkedni vele, ahogy ő viselkedik velem. Én őt a te akaratod szerint akarom szeretni, Uram. Adj erőt ehhez nekem. A szent áldozásban pontosan ezt az isteni szeretet erőforrást kapjuk meg, hogy ezt az állapotbéli kötelességhez tartozó szeretetet valóban meg tudjuk élni. A házasság felfogás sincs elszakadva az élő hittől. Hogyha korunkban a hitválságban van, akkor nyilvánvalóan a keresztény házasság is válságban van. Most a hitválság az kettőt jelent. Az egyik az, hogy az Isten hitnek az ereje elhomályosul. Hogy az ember azt mondja, hogy igen, van Isten, kell lennie Istennek, de nincs hatással a mindennapi életemre, az ünneplésemre, beszédemre, stb., ahogy a 10 parancsban látjuk. De a hitnek van egy speciális válsága is, hogy el kell merni hinni azt, hogy a keresztény házasság eszmény megvalósítható. És ebben kell a keresztényeknek megújulniuk, hogy kiharcolni, hogy igenis a felbonthatatlan monogám házasság, ha ez a hivatásom, akkor én minden nehézség ellenére meg tudom valósítani Isten erejének a segítségével. A keresztény házasság eszmény 3 dolgot kér, hogy vállaljunk magunkra. Az első a szabad, érett, elkötelezett döntés. A második a felbonthatatlanság, a harmadik pedig az élet szolgálata. Most csak az képes félelem nélkül és szabadon átadni magát egy másik embernek, aki ugyanígy Isten színe előtt és Istentől segítséget várva elkötelezi magát én mellettem, ugyanígy szabad, érett személyi döntéssel a felbonthatatlanság távlatában és az élet szolgálatának a védelmében. Hogyha kétfél szentségi házasságot köt, akkor ezzel kinyilvánítja, hogy nem a saját erkölcsi nemességükre, vagy a saját emberi méltóságukra akarják alapozni az életüket, hanem Krisztusra, a sziklára. Ha pedig Krisztushoz tartoznak, akkor bizony a megbocsátani tudás, az újrakezdés, a másik gyengéinek az elfogadása is egy olyan program lesz, amely segít az embert az örömök mellett a terhek hordozásában is segíteni. Így tud két fél kölcsönösen megérlelődni a szeretetben, az örök szeretetre, vagyis az üdvösségre. Ehhez az kell, hogy megpróbáljunk kiszakadni a világból olyan értelemben, hogy a világnak a gondolkodás módjával ne engedjük megfertőzni magunkat. Igényesen föl kell ismernünk Jézusnak a követelményeit, az elveit, és alázatosan meg kell próbálnunk ezekhez igazítani az életünket. Hagyni kell azt, hogy Jézus, mint erőforrás, mint kovász, folytonosan sajátos újrakezdéshez segítse életünket. Mert ha tényleg igaz az, hogy Isten Jézusban tökéletesen átadta magát nekem, nekünk, az egyháznak, a világnak, akkor nekünk csak az lehet a válaszunk, hogy tökéletesen elfogadjuk Jézust, és tökéletesen odaadjuk magunkat neki. És ebben a hűségben kell megújulnunk. És ha valaki ebben a házastársi hűségben megújul, akkor nem valósít meg semmi mást, mint hogy beleviszi a házasság megélésébe az Istennel való élő szeretet szövetségét. Legközelebb majd a 10. parancsról más tulajdona irigylésének a tilalmáról fogunk gondolkodni.